Tegnap este szinte lehetett hallani, hogy a piac mennyire megkönnyebbült, kilélegzett. Végre megvolt a Powellnek a beszámolója.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
Mikor ennyire így a szakmai világ kérdéseibe benne vagyunk, legalábbis a szakmai része a piacnak, és ennyire várva van egy beszéd, akkor feteszem mindig a kérdést, hogy ez valójában mennyire lényeges ez egy ember életébe. Voltak a tegnap előtt olyan újságcikkek is, amit így megjelentek, és azt írták, hogy ez lesz Powellnek a legfontosabb meetingje, mióta ő a Fednek az elnöke. Ennyire ezt nem látnám így, ezt normálisan lehet tenni a dolgokat, mert hát ő végzi a feladatát, és a tegnap este is, amit hallottunk, az nem volt meglepetés. Alapjában a csomagot, ha megnéztük, persze, mikor megvan egy ilyen esemény, és ott minden kifejezést a mérlegre szeret tenni a szakmai világ, akkor ezt most szét fogják szedni a következő napokban, és hát mindig mindenki azt hallja, amit szeretne hallani. Az én szemszögemből, mint pénzügyi tervező is, és aki az előzajokat így figyeli, nem volt újdonság. Mit mondott? Összefoglalva azt mondta, hogy figyelmesen figyeli a központi bank a gazdaságnak és főleg az inflációnak az alakulását. Azt is kimondta, hogy átmeneti az inflációnak a magas értéke, de az is lehet, hogy magasan szinte fog maradni az infláció, mint ami a pandémia előtt volt. És ez is csak azt mutatja, hogy van szeme a központi banknak, látja, hogy mi történik a gazdaságban, és figyeli. Ha azt mondta volna, hogy nem látunk inflációt, ez olyan, mint amikor az elefánt a porcelán üzletbe áll, már minden tör össze, és ott van valaki, és azt mondja, nem látok elefántot. Persze, hogy van infláció, tehát erre figyelnek. A harmadik, ami fontos, hogy figyeli a központi bank az infláció fejlődését, és ha szükséges, akkor lépni is fog. Tehát meg fogja változtatni a likviditási politikát. Ez sem új, ezt tudtuk. Ezért van egy központi bank, hogy ezt figyelje, és ha szükséges, reagáljon. És azt is kimondta, hogy mielőtt reagálna, ezt időbe fogja közölni a piacokkal. Vagy direkt, vagy indirekt. És most is így, hogyha megnézzük így az elmúlt heteket, akkor ezt láttuk, hogy előkészítésbe jöttek már információk, szivárogtak ki, de tudatosan ki is volt szivárogtatva, hogy a piacot felkészíteni arra, hogy mi történik. Most a tegnap este, amikor megvolt a beszéde, akkor a piacok azután, a tőkepiacok gyengébbek voltak, tehát visszaestek egy picit, és ezt összehasonlítva Bespoke Investment, ő nagyon sok jó statisztikát szokott összeállítani, megnézte, és felmutatta, erről már tegnap is egy picit beszélgettem, hogy az elmúlt évekbe és évtizedekbe, hogyha visszamegyünk, minden központi banknak ez a historikus meetingje után a meetingbe általában a piacok inkább emelkedtek, és amikor megvolt a speech, megvolt a sajtóközlemény, a sajtókonferencia, akkor azután, kivéve Ben Bernanke-nél, de a többieknél azután a piac mindig ereszkedett vissza, korrigált. És ez azt is mutatja, hogy általában nem az a döntő, hogy mi az információ, ami jön, hanem sokkal fontosabb az a kérdés, hogy az információval mit kezd, mit tesz azután a piac, hogy reagál, hogy dolgozza ezt fel, mi az, ami az egészben újdonság vagy nem. Amit ki lehetett hallani, hogy a központi bank igazgatósági körnek a véleménye persze, hogy adaptálódik, változik, miközben márciusban még 4 központi banksági tag gondolta és jelezte, hogy 2022-ben kamatváltás kell legyen. Most 7 igazgatósági tag jelezte azt, hogy 22-re kamatváltás kell történjen. És miközben még márciusban a jelek azt mutatták, hogy 2023-ban 1 kamatemelés lesz, hogyha a gazdaság így fejlődik tovább. Most 23-ra 2 kamat emelés van jelezve. Tehát ezek mind olyan jelek, ami azt mutatja, hogy figyelik, jelen vannak, és ezt kell a piac a következő napokba beárazza, és nagyon hamar visszatér oda, hogy mit csinál a gazdaság, hogy fejlődnek a számok, és a májusi lépések után látjuk azt, hogy az infláció visszafogására a lépések megvoltak, és tovább is meglesznek. Ez most remélem, hogy a következő napokban így ez a téma egy kicsit megint háttérbe kerül, mert hát állandóan csak e körül forogni, ez már kicsit unalmas kezd lenni. Főleg akkor, amikor ugye vannak ezek a napi események, és ezt próbálom itt ugye a podcastba is ezt úgy lefordítani, hogy ez kvázi egy normális élethez hogy csatlakozik, ebből mit érdemes hallani, mit érdemes a fülem mellett elengedni, mennyire érdemes gyűjteni az információkat, és néha itt-ott ezt beépíteni a saját döntésekbe, és azokba a lépésekbe, a portfóliókba, hogyha itt-ott korrekciók vannak. Tehát ezért a többi információ is lényeges. Hát nézem tovább, hogy mi volt az, ami a tegnapi nap még érdekes volt. Egy pár olyan gazdasági fejlemény, ami mutatja azt, hogy a technológia és a digitalizáció mennyire tovább megmarad az életünkbe. Például Amazonnak volt a tegnap az érdekes jelentése, hogy a supermarket business model irányába is megy el Amazon, tehát nem csak az, amit eddig ismerünk, hogy online kiszállít, hanem bevásárló központok azzal a különbséggel, hogy olyan bevásárló központokat építenek fel, amelyekben nincsen kassa, és nincsenek, tehát amikor bemegyünk, és bevásárolunk, akkor nem kell odaállni a kasszához, és akkor valaki ott végigviszi a szkenneren a bevásárolt dolgokat, hanem automatizáltan technikai rendszereken keresztül, amit a kosárba tettünk, és amivel kimegyünk, az elszámolódik a háttérbe, és már a fizetési rendszer nem is szükséges. Ez az egyik, ami érdekes, hogy a digitalizáció ebbe az irányba ott is megy tovább. Ubernek a kijelentése is érdekes, hogy az autó kölcsönzési témába belép Uber, és az automatizált, autonóm vezetéssel együtt, ez egy érdekes iparág, mert ez azt jelenti, hogy közelebb kerül az az idő is hozzánk, hogy ma reggel, ha kedvem van, akkor az applikációnak jelzem, hogy mit tudom, 8 óra 30-kor szükségem van egy autóra, és az itt fog állni a ház előtt. Nem kell sehova menjek, nem kell senkire várjak. Itt van az automatizált verzióba beülök, elvisz arra a címre, amit már előre meg is adtam. A háttérben van minden számolva, és kész. És ezek mind ilyen futurisztikus képeknek hangzottak, még akár 2-3 évvel ezelőtt, és látjuk, hogy milyen dimenzióval jönnek ezek közelebb. És ezt is lehet látni, hogy a nagyobb taxiszolgáltatók, tehát Uber, Leaf, mennek az autó kölcsönzés irányába is tovább, és ezt kombinálva az automatizált, autonóm technikával, ez egy teljesen új dimenziót nyit meg. És hát ami a legérdekesebb, az elmúlt napokban is így a háttérbe szivárogtak ugye ki az információk, Ford volt az első, Volkswagenről már tudjuk, hogy az európai autógyártók mind, de most GM is kijött azzal a hírre, hogy 35 milliárd dollár csak az idén az e-mobility erősítésébe megy bele, és ő is tervezi, hogy legkésőbb 2021 végétől minden forma dízel és benzinautó gyártást az útautóknál megállít. Tehát ezek mind olyan lépések, ami egy portfólióban, hogyha keresztül nézek a mai eseményeken, és azt mondom, hogy mi van 3-5-10 évre nézve előre, akkor ott van meg ezeknek a híreknek a helye a portfóliókba is ide beépíteni, korrigálni itt-ott esetleg részeket, ez tud érdekes lenni. Vannak jó hírek is, hogyha megnézzük a tőkepiacot, és ez mutatja azt, hogy az aktuális piaci millió hangulat mennyire kedvező, főleg a tőzsdére menetelnek. Ezt nem szabad összetéveszteni, a tőzsdére menetel szituációja az alapjában a cégeknek, akik a tőzsdére mennek, azoknak ideális. Az milyen millió kell, milyen hangulat? Hát olyan, hogy a piac kvázi megvásároljon szinte mindent. Tehát mindig, amikor a piacnak egy olyan hangulata van, hogy alacsony a kamat, negatív a reál kamat, rengeteg a likviditás, akkor eladni bármit a tőzsdén keresztül az a cégeknek érdekes. Mint befektető, aki megveszi azt, ami a tőzsdére megy, ott persze egészen más kritikus kérdéseket érdemes feltenni, de az első lépésben jó az, hogy a hangulat a tőzsdére menetelekre az nagyon jó, ezt érezzük, mert látjuk, hogy mekkora a likviditás és mi történik. 2021-ben eddig, május végéig már több tőzsdére menetel történt meg, mint 2020-ban. 2020-ban összességében 168 milliárd dollár érték ment a tőzsdére, és az idén, 2021-ben csak május végéig 171 milliárd dollár, és ez csak az amerikai tőzsde. Emellett persze Európa is nagyon jól alakul, a tegnap is volt a frankfurti tőzsdén egy nagy tőzsdére menetel, és a jó hír Európában pont ez, hogy itt ugye sokszor azt halljuk, hogy Európa le van maradva a technológiai szektorba, és itt többet kell Európa tegyen. 2015-ben az úgynevezett unicorn, ezek olyan startup cégek, amelyek már a tőzsdére menetel előtt 1 milliárd érték fölött vannak. A tőzsdére menetel általában ezt még egyszer meg szokta emelni, de ezek a unicorn nevű cégek, ezek száma 2015-ben Európában 5 volt. Hogyha aktuálisan megnézzük, akkor pillanatnyilag a globális 700 unicorn cég közül több mint 120 európai. Tehát, hogyha ezt megnézzük, akkor így 6 év alatt ez a reláció elég szépen megváltozott. Az elmúlt 10 évben 600%-kal emelkedett meg annak a tőkének az értéke, amit úgynevezett tech cégek, ilyen capital funding, tőkegyűjtési roadshow-kon összegyűjtöttek. Amit megtörténik, ugye egy startup cég addig, amíg nincs a tőzsdén, addig általában tőzsde előtti sajtó roadshow-kon keresztül, vagy befektetői roadshow-kon keresztül gyűjti össze a likviditást, ezért általában a cég részeket is szokott eladni, és azután ez a tőzsdére menetelen keresztül kifinanszírozódik. Ebből látjuk, hogy így csendesen a háttérben Európa elég jól alakul, és ha az elmúlt 5 évet nézzük meg, akkor több tőzsdére menetel volt technológiai cégek oldaláról Európába, mint Amerikába. És ez is egy jó jel. Ami ebbe az egész jó hírbe egy picit gyengíti a sztorit, hogy sajnos azok, akik megvásárolják, tehát investálnak ezekbe a unicornokba, megvan a kockázati tőke, mint forgóeszköz, ennek a nagy része amerikai és kínai forrásokból jön. Itt az európai mentalitás még mindig nagyon le van maradva. Persze, hogy itt is vannak már olyan befektetők, akik témákkal foglalkoznak, ez nem azt jelenti, hogy beleássák magukat és alapkezelőké válnak. Ez is egy téma, hogy most azt jelenti, hogy a témával ha valaki hallgatja ezt a podcastot, akkor el kell kezdje, hogy beleássa magát, és tanfolyamokra menjen, és megtanulja, és ő legyen saját vagyonkezelője. Hát, hogyha ez neki a hobbija, és ez érdekli, és akkor ebből szakmát akar csinálni, persze, hajrá, akkor komolyan álljon neki, és akkor fogja ezt élni naponta 8-10-15 órát, addig, amíg élvezi. Aki csak az összefüggéseket érti meg, annak persze, hogy megvannak a megfelelő eszközök, alapok, vagyonkezelők, akiknek oda tudja adni megfelelő stratégiába a pénzének egy részét, hogy ezzel dolgozzanak, és ezzel veszi meg azt a szakembert, aki az ő megbízásából neki dolgozik, hogy ez nem ingyen van, ez nonná, ez nem is kérdés, de ott van szakmailag ebbe a témába, és ezt kezeli. És ha ez fordul Európába is, hogy a nagy privát tőkének az a része, ami most még mindig nagyon erősen, csak konzervatívan valahol parkolva van, és csak Ausztriát veszem kézbe, Ausztriában még mindig szűk 70-75%-a a privát likviditásnak egyszerű folyószámlákon, vagy egyszerű, nagyon rövid időre parkolt termékekbe lapul, mind napra kész, tehát, hogy bármikor hozzá lehet férni, és mégis átlagban 18 évet van ott az a pénz. Tehát, hogyha ez tud mozdulni, akkor ezek a likviditási hátterek is meg tudnak változni, amit itt az előbb mondtam, hogy megvannak a unicornok, megvan már Európának is a fejlődése, de a tőke sajnos még mindig, főleg nem európai, és ez kell még a következő lépésekben egy picit változzon. Ez nekünk is lényegében fontos. Ami a Reddit board, a social médiák oldaláról megjelenik, és erről a múlt héten beszélgettünk, hogy ugye kialakult az a raj, aki nem úgy, mint 20 évvel ezelőtt valami papírről vagy nyomtatott newslettereken keresztül irányította a befektetőket, hanem ez meggyorsult, és a social média hatásával erősebb. Ennek az egyik legnagyobb platformja a Reddit board, ahol különböző alcsoportok vannak, és azok most felfedeztek egy új következő To the Moon társaságot. Miért fedezték fel? Hát azért, mert a nagy sortoló hedge fundok megnézik egy társaságnak a számait, és ennél a bizonyos társaságnál a számokban azt lehet látni, hogy problémák vannak. Tehát az aktuális árfolyama ennek a társaságnak túl magas, esni fog, erre ráül egy hedge fund, és amikor ezek nyilvánosságá válnak, akkor van aktuálisan 2021-ben egy ilyen jelenség, hogy akkor egyből mozdulnak a Reddit boardok azzal, hogy azt mondják, hogy mi megakadályozzuk azt, hogy egy hedge fund támadja ezt a céget. Habár ugye azt, hogy támadja ezt érdemes szétszedni, mert hogyha a számokból látom azt, hogy ennek a cégnek a számai nem megfelelőek, lehet, hogy van akár valami olyasmi a számokban, ami nem teljesen kósa, és erre a piac reagálni fog, akkor, hogyha ez nyilvánossága kerül, akkor ez teljesen normális, egy business model, hogy egy hedge fund ezt sortolja. Már csak, hogy körülbelül lássuk, a satszolt forgalma ennek a cégnek 2021-re 1,16 milliárd dollár, és a vesztesége ennek a cégnek, ami 2021-re kalkulálva van, a legjobb esetben 1,19 milliárd dollár. Tehát, hogyha ezt így megnézzük, akkor a nagyobb a veszteség, mint a forgalom, de hát ugye a Reddit board közösségekben a számok, a tények nem számolnak, ott egészen más oldalról mozdulunk. Én arra várok, hogy cégek, akik alapjában nem egészségesek, és ezért jogosan kerülnek a kirakatba, azok hivatalosan kilépjenek, és a Reddit boldognak elkezdjenek könyörögni, hogy fiúk, segítsetek, hogy annak ellenére, hogy nincs létjogosultságunk, mégis életben maradjunk, és akkor jönnek a Reddit boldog, és hajtják az árfolyamok felfele, to the moon. Ebben a sztoriban az a pikáns, hogy egy ilyen cég is, amelyiknek problémái vannak a számokban, egy nagy Reddit boldogat vezérlő, már azt lehet mondani, hogy ilyen indirekt vezérfigura Katie Wood bevásárolt ebbe a cégbe, mikor most visszaestek a gyenge árfolyamok, és még az is lehet, hogy ő arra spekulál, hogy a Reddit boldog, mivel ő a vezérfigura, ezért mögötte állnak, és fogják felfele hajtani to the moon ezt a részvényt is. Majd meglátjuk, ezt figyelni fogjuk, de ez tovább is egy érdekes jelenség, amire azt kell mondjam, hogy nem a számokra megalapozott alapkezelők lépnek be ilyen társaságokban, részvényekben, hanem ez nagyon agresszív, spekulatív része a piacnak. És ez így magában rendben van, érdemes csak figyelni, hogy mekkora a kihatása ezeknek az egész piaci körforgásra, és hogy ott mi történik. A kriptofrontról is van egy érdekes jelentés a tegnap, ugye szinte minden ország így lassan egyenként megy abba az irányba, a központi bankok és a hatóságok, hogy jobban szabályozni mindenféle tranzakciót. Ezt egy hónappal ezelőtt hallottuk, hogy az amerikai felügyelet minden tranzakciót, ami a kripto univerzumban történik, a kriptoprogramok kereskedésébe, azt olyan szemszögből szabályozza, hogy 10 000 dollár értékű tranzakciók, úgy, mint minden más tranzakció hivatalossá kell váljon, tehát kell lehet látni, hogy ki utal, kinek utal, és a normális pénzmosási törvények jelennek meg. A német felügyelet pedig azt mondja, hogy minden forma tranzakció hivatalossá kell várjon, tehát az, aki elutalja, annak az adatai a regiszterbe kell kerüljenek, az, akinek utalja, ugyanúgy, és erre fel a kripto közösség, azt mondja, hogy ó, ez nem jó, mert ez úgy kellene legyen, hogy ez maradjon úgy, ahogy van, és a szabályzó ne nyúljon ebbe bele, és ezt nem kell tudni, hogy kinek mit utal. Hát fiúk, nem kell felháborodni, ez az előnye a blockchainnek, ezért vannak a rajongók mögötte, hogy ez teljesen transzparens. És hát ha transzparens, akkor az nem probléma, mert ez az előnye ennek a rendszernek, hogy pontosan tudom, hogy az a kriptoeszköz kinek volt, mikor, meddig, milyen okokból a kezébe, ebből mit fizetett, tehát abszolút transzparencia. Hát akkor ez egy előny, hogyha végre a világ kezdi felfogni azt, hogy ezeknek az eszközöknek mi az előnye, és hát ugyanazok a játékszabályok kerülnek ide is, mint minden más normális pénzügyi tranzakciónál. Ez volt a téma erről a frontról, és még mi volt, megnézem, hogy hallám, mit készítettem így csártok oldaláról ma reggelre még elő, ami érdekes tud lenni. A hiteleken keresztül finanszírozott értékpapírok érnek el olyan szinteket, és ez megint egy olyan szám, ami persze, hogy akkor jelenik meg, amikor a piacokban úgy tűnnek a paraméterek, hogy tovább felfele fognak menni az árfolyamok, és erre a tegnap egy olyan kiértékelést kaptunk kézbe, amelyik a Standard & Poor's Indexnek a fejlődését mutatja fel, tehát a legnagyobb 500 amerikai cég, és ehhez párhuzamosan, hogy mekkora az a hitelvolumen, ami arra van alapjában létrehozva, hogy hitelből finanszírozzanak befektetők különböző eszközöket. Ez az amerikai piacban sokkal-sokkal jobban el van terjedve, mint Európában. A MiFID ezeket a kategóriákat itt Európában sokkal jobban szabályozza. Vannak olyan számok is, amik azt mutatják, hogy néha ez a hiteleken keresztül emelt likviditási finanszírozás a háttérben, akár a kriptotémáknál a százszorosára van emelve, ezért is a nagyon-nagyon erős volatilitás, ami benne van ezekben az eszközökben. De most nagyságrendileg az 1 billió dollár értéket kezdi elérni ez a hitelen keresztül finanszírozott összeg, főleg az amerikai piacban, mindig ezt hozzá kell mondjam, ott látjuk a számokat a legtisztábban, a legadhokkabban, mert ott a transzparencia sokkal tovább is van, és azért az európai piacban ez nem is annyira egyszerű. Vegyünk csak példaként Robinhood, egy olyan broker platform, amelyik egyik oldalról ingyen ajánlja fel az ügyfeleknek a számlákat, a számlanyításokat, ott a tranzakciókat, és ő A business modellének egy része az is, hogy felajánl hiteleket is. Tehát van egy olyan kommunikáció benne, hogyha esnek árfolyamok, akkor ne szállj ki, itt a hitel, vásárolj bele. És ez persze addig, amíg piacok mennek felfele, az egy érdekes sztori tud lenni, főleg a visszaeséseket megvásárolni, de az eladósodási szint ezzel nagyon erős tud lenni, és mint pénzügyi tervező teljesen tiszta, hogy egy véleményt képviselek, hogy ma egyszerűen hozzá lehet jutni likviditáshoz. A kérdése az, hogy milyen áron és milyen kockázatot vásároltam magamnak meg, az adósság nélküli vagyonfelépítés még mindig a konzervatívabb, az ideálisabb az ügyfélnek, és nagyon óvatosan kell ezt kezelni, de látjuk azt, hogy ez növekszik, és egy másik kiértékelés is azt mutatja, hogy az idén százalékba olyan erősen növekedett a hiteleken keresztül finanszírozott befektetéseknek az aránya, mint amit nem láttunk 2000 óta. Mi is volt 2000-ben? Jaj, technológiai lufi. Vagy 2007-ben, mielőtt az amerikai ingatlan lufi kipukkadt volna, tehát ez megy. És hát, na ja, amikor a parti zajlik, akkor vannak olyanok, akik még inkább mennek oda, és hát vannak olyanok, akik is a parti, mikor zajlik, akkor legalább, ha még nem is állnak fel, és nem futnak haza, de megnézik, hogy körülbelül hol is van az ajtó, hány méter, hogy én oda kerüljök az ajtóhoz, akár oda is mennek, és megnézik, hogyha kimegyek az ajtón, akkor ott mi vár rám. Tehát érdemes, amikor dübörög a parti, ezt is megnézni, hogy vannak, van egyáltalán exit stratégia, és ez mit jelent, és milyen mozgások tudnak a piacba lenni. Ezt látjuk, hogy azok, akik állandó pessimisták, azok körülbelül olyan 2013 óta, hogyha megnézzük az indexek fejlődését, akkor azt mondják, hogy jön a crash, 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 mert hát átléptünk olyan régebbi csúcsértékeket, ami miatt ezt állandóan állítani nekik lehet, hogy jön a crash, valamikor lesz is crash, valamikor lesz is igazuk, mint nyugodtabban távolról néző pénzügyi tervező, nem ez a kérdés, hogy timinggal és napi szinten daytrade-elként ugrálni ide-oda a portfóliókba, hanem ebből a távoli big picture nézésből nyugodtan összeállítani az ügyfeleknek a megfelelő portfóliókat. És ezzel mindig a stream végére, ez ma megint túl hosszú lett, van egy pár olyan visszajelzés is, hogy legyenek rövidebbek a streamek, maximum 10-15 perc, mert azt jobban fel lehet dolgozni. Erre mindig azt kell mondjam, hogy akkor történjen kevesebb a világban, mert akkor nincs annyi minden, amihez hozzá lehet kommentálni, és amit le kell fordítsunk így a mindennapi életünkre. De hát a jó az, hogy ezt ki lehet kapcsolni, így szeletekre is meg lehet hallgatni. És akinek túl lassan beszélgetek, az meg tudja gyorsítani a Spotify-nál, a podcastokban megvan a lehetőség az, hogy a tempót felgyorsítani, hogy itt hamarabb elteljen a 20 perc. Tehát ezzel mind mindig az maradt, hogy a mai napra is kellemes tárgyalásokat, kellemes munkát kívánok mindenkinek. Akinek tetszett, az mi mindig lájkolja, ossza meg, küldje tovább. Akinek kérdése, gondolata van, nyugodtan írja. Ezt vagy elolvassuk, vagy tudomásul vesszük, vagy néha be is építjük, amennyiben lehet. És akinek már szerencséje van, hogy egy jó tanácsadóval dolgozik, az lehet, hogy ezekből a témákból azt is látja, hogy mi van a konyhában, mi van amögött, hogy milyen komplex univerzummal dolgozik az ő tanácsadója, és aki megnek még nincs, hát az jelentkezhet, és akkor a legfontosabb, hogy kezet fogunk, szembenézünk, és eldöntjük, hogy egyáltalán van-e kedvünk együttműködésre. Ezzel kellemes napot, és a viszonhallásra a hónap reggeli kávézat podcastig.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.